Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengen övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Az ukrán gazdasági rendszer egyelőre nem illeszkedik az európaiba, vélekedett a kormányfő, hozzátéve, hogy ott most nincs működő gazdaság, csak a romok. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani abból a családját, ezeket a célokat pedig sikerült teljesíteni. 2025 a középosztály megerősödésének az éve, jelentette ki. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta Orbán Viktor. Arról beszélt, véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. A kormányfő közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam és egy sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Egyszer sem voltam hajlandó találkozni David Pressman amerikai nagykövettel, nem kívántam asszisztálni ahhoz, hogy Magyarországot belepréseljék abba a demokrata kánonba, amit világszerte látunk, fogalmazott. Ennek csak egy kicsi része, hogy Rogán Antal a szankciós listára került, mindez jól mutatja, hogy jól végzi a munkáját, vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve bízik benne, hogy jelentősen javulni fognak a kétoldalú kapcsolatok, és ebből az ország majd profitál. 2025 legfontosabb célja, hogy szorítsuk ki Európából is a Soros Birodalmat, szögezte le a miniszterelnök. Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország középtávú költségvetési strukturális tervét. Ebben a kormány ígéretet tett, hogy a költségvetési hiányt GDP arányosan idén 3,7, jövőre 2,9%-ra csökkenti, az államadósságot pedig fokozatosan 70% alá mérsékli. 300 ezer fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. A december-januári véghajrában további majdnem 750 támogatási kérelem érkezett be a népszerű zöld energia támogatásra. Az egyéves benyújtási időszak alatt több mint 23 ezer pályázó igényelt, összesen 96 milliárd 400 millió forint állami hozzájárulást modern napelemes rendszerek telepítéséhez. Az elbírálás még zajlik, de már biztosra vehető, hogy mintegy 21 ezeren kapnak átlagosan 4 millió 100 ezer forintot az önellátási képességeiket erősítő áramszámlájukat csökkentő beruházásokhoz. A tavaly nyári keretemelésnek köszönhetően az eredetileg kalkulált 15 ezernél jóval több családon segít át a Napenergia Plus program. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal feloldotta a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetek nagy részét. A Délalföldön december 7-e óta nem volt madárinfluenza kitörés, az előírt intézkedéseket is megtették az érintettek, indokolta Nébih. Ezek az intézkedések Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéket érintő területekre vonatkoznak. Megszűnt az eddig ismert ügyfélkapus azonosítás. Az elektronikus ügyintézésekhez az Ügyfélkapu Plus vagy a Digitális Állampolgárság Program mobil alkalmazás biztosítja a hozzáférést. Az Ügyfélkapu Plus és a DAB december 31-ig párhuzamosan is használható. Nem csökkennek a következő tanévben az állami ösztöndíjas felsőoktatási férőhelyek, szögezte le a felsőoktatásért is felelős államtitkár az Inforádióban. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt két évben 75 ezer állami ösztöndíjas került felvételre, most 87 ezer a tervezett férőhelyek száma, a keretszámokat pedig az egyetemekkel közösen határozzák meg. Az országban elsőként bevezeti a mesterséges intelligencia oktatását az ELTE gazdaságtudományi kara. Márciustól egy speciális tantárgy részeként indul el a képzés. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. Egy diák késelt meg többeket egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A gyanúsított 18 éves fiút a rendőrség elfogta. A támadás Szepesófaluban történt. A Paraméter szlovákiai portálnak a település polgármestere azt mondta, a két áldozat a gimnázium igazgató helyettese és egy diák. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult az ég, csak kevés helyen bukkanhat elő a nap, párás helyenként ködös a levegő, húszalingózás, ónoszszitálás, szitálás bárhol előfordulhat. A szél gyenge, mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet ma 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Adásunkban Takács Sánta Andrásnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének előadását hallgathatják meg, aki az ökológiai válság pozitív kimeneteleiről értekezett.
Mi adhat reményt az ökológiai válság korában? Erről fogok beszélni. Ugye nagyon divatos szó lett ez, hogy polikrízis, és... Hát az utóbbi években eléggé, aki követi a híreket, a világ híreit, eléggé a reménytelenség szokott sokakon eluralkodni. Én arról szeretnék beszélni, hogy ebben a kétségtelenül nehéz helyzetben, tehát nem tagadom a problémákat, mi adhat mégis reményt arra, hogy amit ma sokan puszta világ végének tekintenek, az egyúttal talán egy új ökológikus civilizáció kezdete lehet. Talán szót használtam, tehát nem állítom, hogy ez lesz, hanem hogy erre megvan a lehetőségünk, ami reményre ad okot. Először is nem értjük tökéletesen a jelent, és ezáltal a jövőről sem lehet biztos képünk. Ez adhat reményt, és ide tartozik az is, hogy kényszerűen töredékes a megértésünk a világról. Nézzük meg ezt, mit jelent és mit értek ez alatt. Ugye sajnos hallunk olyan magabiztos állításokat, ez igazából a pozitivista tudománynak a szelleme, ami még ma is érdekes módon megvan, hogy ismerjük a valóságot, vagy egyesek azt állítják magukról, ismerik az igazságot, a nagybetűs igazságot. Valójában mindnyájunknak csak törekvései vannak erre. Van egy megértésünk a világról, próbáljuk megérteni, hogy mi zajlik, és mivel részben ez egy társas folyamat, tehát mit tudom én, ugyanazokat a könyveket olvassuk, ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazokat a médiumokat vagy hallgatjuk, ezért van hasonlóság is a különböző egyének világértelmezése között, de nyilván van különbség is, tehát azért valamennyire egyéni. Egyikünk se lehet emiatt biztos abban, hogy az ő megértése a legjobb. És egy konkrét torzításra szeretném itt felhívni külön a figyelmet, ami mindnyájunk, és valószínűleg nincs kivétel, mindnyájunk valóságértelmezését torzítja, ez pedig a hírmédiának a működésmódja. Mi mindannyian fogyasztjuk valamilyen szinten a hírmédiát. És van egy olyan illúziónk, hogy a hírmédia megmutatja nekünk a világunk fontos történéseit. Nagyon lényeges lenne leszámolnunk ezzel az illúzióval. A hírmédia valójában azt mutatja meg, ami a politikai, gazdasági elitnek az érdeke. És ezen kívül pedig azt, amit a saját profit érdekei diktálnak, tehát hogy mire jön a kattintás. És ebből fakadóan, ha megnézzük, miről szól a hírmédia, hát a hatalmi propagandáról, aztán lényegtelen, de vonzó hírekről, és katasztrófákról. Tehát ezek dominálnak nagyjából. És ezzel szemben sok fontos történés nem látszik, alig látszik, ideértve a polikrízis ellentrendjeit is. És kettő ilyen ellentrendet szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy emberek szerte a világon, itt Magyarországon is, bizony erre a civilizációs válságra aktívan reflektálnak, és közösen, akár nem csak egyénileg, akár még közösen is, alulról szerveződve kiutakat keresnek, alternatív rendszereket építenek. Vegyük például azt, hogy Magyarországon az elmúlt másfél-két évtizedben több száz rövid ellátási láncú élelmiszerértékesítési rendszer alakult. Termelői piacok, bevásárlóközösségek, stb. Ugye az élelem az egyéni ökológiai lábnyomunkban az egyik legnagyobb tételt jelenti. Mennyi szó esik mindenről, a fejleményről a hírmédiában? Hát nagyon-nagyon kevés. Gyakran vájtfülűek, vagy aki errefelé érdeklődik, az tud róla, de egyébként nagyon-nagyon kevés. Pedig, hát nem is csak a lábnyomunk, hanem a jövőnk, az egészségünk szempontjából ez kulcs. Kulcs az, hogy a globális élelmiszeripar szemétkajáját esszük el, vagy helyi termelők alacsony ökolábnyomú élelmét. Le lehet ezt persze fitymálni, hogy hát ezek csak kis helyi kezdeményezések, de valójában sok-sok ilyen kicsi kezdeményezésből áll össze egy új civilizáció, és nem csak az élelemről beszélek. Nyilvánvalóan itt élőlénytársaink védelme, a vízkészletekkel való gazdálkodás, és még számos egyéb terület, hulladék, stb. Lehetne mondani a további példákat. Akár Magyarországról is a konkrét kezdeményezéseket. Tehát ez az egyik ellentrend, ami a hírmédiában nem igazán látszik. A másik ellentrend, azt úgy nevezném röviden, hogy demokratizálódási trendek, vagyis a koncentrált hatalom szétterítése indult el valamelyest az elmúlt évtizedekben. A nagy ökológiai fordulatnak ez elengedhetetlen feltétele lenne. A hatalomnak a szétterítése. Ebben most nincs időm belemenni, hogy miért, de az ökopolitika gondolkodói igazából kivétel nélkül gyakorlatilag egyetértenek ebben, hogy a demokrácia kiterjesztése lenne az ökológiailag fenntartható társadalomhoz illő politikai rendszer. Na most, mire gondolok? Mondok példát. Például a részvételi demokráciának a konkrét intézményeire gondolok, például a részvételi költségvetésre, Magyarországon inkább közösségi költségvetésnek nevezik. A 10-es évek második felében indultak az első ilyenek Magyarországon, egyébként máshol a világban már több évtizeddel korábban, már a 80-as évek legvége óta. Vagy egy másik vonal, a cégeknek a demokratizálódása. Ezt nem tudom, ebbe ki mennyire gondolt bele, mindig mondjuk, hogy demokráciában élünk, aztán amikor bemegyünk dolgozni, vagy legtöbb ember bemegy dolgozni, akkor ez nem látszik, ugyanis a nagy demokráciánkban a cégek, azok egyáltalán nem demokratikus módon működnek. Tisztelet a kevés kivételnek. Viszont van egy ilyen trend, hogy egyre inkább olyan alternatív vezetési stílusok és vezetői attitűdök terjednek el a cégeknél is, amelyek nagyobb beleszólást, hogy egyes cégeknél nyilván, nagyobb beleszólást adnak a cég érdemi ügyeibe az ott lévőknek, a dolgozóknak. Nyilván itt el lehet menni aztán tovább egészen a szolidáris és szociális gazdaságig. Mi látszik mindebből a hírmédiában? Ugye nyilván a kérdés az költői. Tehát az előzőekből fakadóan reményre ad okot az, hogy a hírmédia torzítása miatt nagy eséllyel sokkal több a világban a bizakodásra okot adó fejlemény, mint amennyi látszik. Elegendőek-e vajon ezek az ellentrendek a polikrízis trendjeinek ellensúlyozására? Természetesen ezt nem tudjuk megmondani, de sokkal inkább léteznek valószínűleg, mint amennyire az átlag hírmédia fogyasztó fejében ez tükröződik. És azt mondtam, hogy ide tartozik még egy kérdés, a világunkat nem csak tökéletlenül és torzítva értjük, hanem még töredékesen is. Ugyanis annyira komplex rendszerekről van szó, nem egyetlen komplex rendszerről, hanem számos egymásra ható komplex rendszerről. Ráadásul globális léptékben. A földi ökológiai rendszer annak rengeteg alrendszere. Az éghajlati rendszer. A társadalmi rendszer és annak alrendszerei. Borzasztóan bonyolult az egész. Ezeket eleve emberiség szintjén nem értjük teljesen. Ja, nekem természettudományos az alapképzettségem, ökológusként végeztem, Úgyhogy ezt azért első kézből mondhatom, hogy az ökológiai rendszereket mennyire nem értjük. Elképesztően töredékes a megértésünk. Na most más komplex rendszerekkel sincs ez másként. Erre épül rá az egyéni korlátjaink sokasága, ami például a képzésünkből fakad. Lehet valaki kiváló ökológus, éghajlatkutató, de társadalomtudományhoz keveset konyít. És fordítva, lehet valaki kiváló társadalomkutató, és a természettudományok terén nagyon kevés a tudása. És hát ezt látjuk is. És ez a nehézsége, óriási nehézsége, és kiküszöbölhetetlen nehézsége. Mert hogy bármilyen okos is valaki, mindannyiunknak megvannak a korlátjai. Szóval ebből a tökéletlen, torzított, töredékes jelen értelmezésünkből kiindulva igyekszünk prognosztizálni a jövőt, a jövő történéseit. Az egymásra ható komplex rendszerek jövőbeli viselkedését. És ebből néhányan magabiztos jövő jóslatokat, világvége jóslatokat vezetnek le. Bocsánat, de ez hübrisz. Tehát ez az egész témakör sokkal-sokkal több alázatot, szerénységet érdemel, mint amit ma látunk. És sokkal inkább korlátjaink belátását, és ennek hangsúlyozását, hogy milyen korlátos a megértésünk. Philip Tetlock, University of Berkeley-nek a kutatója, több évtizede foglalkozik azzal, hogy szakértők előrejelzéseit, elsősorban politikai előrejelzéseit analizálja kutatócsoportjával, és hát nagyon kiábrándítóak ezek az eredmények. Több tízezer szakértői előrejelzést elemeztek már, és a fő megállapítás az az, hogy a szakértők túl magabiztosak. Sokkal többet képzelnek magukról, arról, hogy mit tudnak a jövőről, mint amennyi miután ellenőrizzük a prognózisokat, ugye szembesítjük ezzel az előrejelzéseket, hát elképesztően rossz az eredmény. A véletlenszerűnél csak egy nagyon minimálisan jobb. Na most, hát ez óriási szerénységre kellene, hogy incsen, és még arra hívnám fel a figyelmet, hogy ráadásul még egyszerűbb rendszerek előrejelzéseiről van szó. Tehát nem egymásra ható komplex rendszerekről, hanem mondjuk csak olyasmit kellett csak idézőjelben prognosztizálni, hogy kinyeri a választásokat, tudom, 2 év múlva. Tehát ha itt a földi ökológiai éghajlati rendszer és társadalmi rendszerek kölcsönhatásai legalább egy nagyságrenddel bonyolultabbak ennél. Tehát az első ok az ez, ami remény felé vezet minket. A második pedig az, amit kifejtek, hogy az emberi természetet lehet terelgetni jó irányba, elő lehet csalogatni bennünk azt, ami jó. Mert hogy az emberi természetben nagyon sok minden rejlik, szemben azzal a gyakori vélekedéssel, hogy az emberi természet miatt nincs a civilizációs válságra megoldás. Valójában tényleg bennünk van a pokoli kegyetlenség, az önző kabzsi viselkedés, de ugyanúgy bennünk van az önfeláldozó szeretet is, és a kettő között még rengeteg minden. A kérdés az, hogy az adott kultúra mit jutalmaz, mit hoz elő belőlünk. És a kérdés az, hogy kiknek a viselkedését nézzük. A legrosszabb, legkegyetlenebb, legönzőbb viselkedést általában a koncentrált hatalom képviselőitől látjuk, és azoktól az emberektől, akiket ez a koncentrált hatalom képes manipulálni, kényszeríteni, egyéb módon befolyásolni. Onnantól kezdve, hogy ezen túllátunk a koncentrált hatalom körein, akár a saját kultúránkban, de nagyon fontos az is, hogy kitekintsünk a kultúránkból. És itt a történettudományok és a kulturális antropológia tudománya rendkívül lényeges, mert ezek mutatják meg azt, hogy más kultúrákban az emberi természetnek teljesen más vonásai akár lehettek jutalmazva, és kerültek előtérbe, és látszottak. Újból ide jutottunk a hatalom szétterítésének kérdéséhez, mint az előző pontban is más kontextusban ez kiderült, hogy ez rendkívül fontos, a demokratizálódás kulcsfontosságú. Tehát a kultúra változtatható. Nincs belénk kódolva az ökológiai öngyilkosság. Ez egy nagyon fontos pont. Ez tehát két nagy ok a reményre. És ezért ebből következően a cselekvésnek kell az elsőnek lennie. Meg kell előzze a reményt a cselekvés, és ezért van az előadás címében is, hogy cselekvő remény. Nyilván cselekvés a közjó érdekében, hogy mi az a közjó, tudom, ez nem egyértelmű. Erről is pár beszédet kell folytatni. Közjó érdekében vett cselekvést azt úgy hívjuk, hogy politikai cselekvés. Ez nem egyenlő a pártpolitikával, annál többet jelent, azt is, de többet. Elengedhetetlen az, hogy ebbe a politikai cselekvésbe bonyolódjunk bele, mondom, nem feltétlenül pártpolitikaiba, minél többen. Ez kell a nagy ökológiai fordulathoz. Viszont, ugye itt akár globális, de mindenképpen nagyobb térléptékű problémákról is szó van, azt talán meg tudjuk oldani, hogy a saját környezetünkben, szomszéd téren ne vágják ki a fákat. Hát talán, igen. De kis csoportunkkal a globális éghajlatváltozást biztos, hogy nem állítjuk meg. Itt lép be a remény. Mert valamennyit mi is tehetünk ellene, és onnantól kezdve bízni kell abban, hogy vannak más hasonló ilyen ökoarcok a világban. És hát vannak, akik szintén ebben az irányban cselekszenek. És ezért cselekvő remény. Összefoglalom. Sokkal reménytelibbnek fogjuk látni a világunkat és annak jövőjét, ha És akkor három dolgot mondok a ha után. Egy. Legfeljebb mértékkel fogyasztunk hírmédiát, helyette körülnézünk a saját környezetünkben, a valódi világban, nem a képernyők világában, illetve alaposabb elemzésekből tájékozódunk, könyvekből, szakcikkekből tájékozódunk a világról. Mást fogunk látni. Kettő. Reménytelibbnek látjuk a világot, ha nem hiszünk azoknak a szakértőknek, akik azt állítják magukról, hogy értik a világot, és képesek előrejelezni a jövőt is. Még jobb, ha ki is kapcsoljuk ezeket a szakértőket, vagy átlapozzuk. Helyette azt kell belátnunk, hogy bizony komoly korlátjai vannak a megértésünknek, és azt kell belátnunk, hogy a jövő előrejelezhetetlen. De ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk a jövővel. Csak ne leíró, hanem normatív módon foglalkozzunk vele, mert abban viszont biztosak lehetünk, hogy mindannyian alakítjuk a jövőt akaratlanul is, a mindennapos döntéseinkkel. Minden percben gyakorlatilag alakítjuk a jövőt, és ezekkel a cselekvésekkel jó irányba is tudjuk alakítani. És a harmadik dolog, ami reményt adhat, az pedig az, hogy ki tudunk látni a saját kultúránkból, és észrevehetjük az emberi természetnek olyan oldalait is, amelyeket a mai kultúra nem jutalmaz. És persze ugyanezt a saját kultúránkon belül is megtehetjük, mert ott is látunk rengeteg jó példát, ha jobban körülnézünk. Ettől alig, ha nem több bizalmunk lesz az emberben. Ahogy a legelején is utaltam rá, én nem állítom, hogy szép lesz a jövő, nem állítok semmit a jövőről, azon kívül, hogy bizonytalan. A remény tehát nem optimizmus, és nem is álmodozás. A remény az az, hogy hiszünk az emberben, hiszünk abban, hogy a természetünk jó oldala valahogy előcsalogatható, vagyis, hogy a kultúra változtatható. De hát azt tudjuk, hogy a kultúrák amúgy is változnak. Mindez viszont csak a cselekvésünkkel párosulva ér bármit, és akkor itt jön be a cselekvő remény útja, és én erre az útra hívok mindenkit, ami egy rögös út, egy nehéz út, nem könnyű út, de mindenképpen szép út. És mivel András az előző előadásban a végén reklámozta a könyvét, így most már én sem szégyellem, hogy megmutassam, hogy a cselekvő remény útjáról részletesebben ebben a májusban megjelent könyvben Világ eleje, az a címe, lehet olvasni többet, az alcíme pedig az, hogy a jó élet keresése az ökológiai válság korában. Tulajdonképpen el kellett volna mondanom, hogy 16 éve ezeket az alulról jövő közösségi ökokezdeményezéseket kutatjuk itt Magyarországon. Tehát, hogy azért nyilván az is igaz, hogy minden ilyen kísérletező vonalnál vannak kudarcok bőven. De hogy ezt is lehet úgy felfogni, és egy csomó esetben ez konkrét példákhoz is tudnám kötni, hogy ezek a kudarcok is tanulságosak. Úgy értve, hogyha ezeket a kudarcokat kutatjuk, megismerjük és közhírré tesszük, az más embereknek, akik hasonló kezdeményezést akarnak indítani, az egy információ, hogy hogyan ne csinálják. Ugye mondjuk a hazai ökofalvaknál kiváló, idézőjelben kiváló példákat lehet, tanulságos kudarcokat mondani, ami most már felhasználható. Szóval ezt is így kell tekinteni, hogy amikor elindulnak ilyen úttörő kezdeményezések, igen, nagyon sok elbukik, de hát összességében az számszerűsíthető, és vannak adatbázisok, hogy tényleg most lehetne mondani, hogy persze most még gyorsabb ütemű növekedésre lenne szükség, de konkrétan ezek a helyi élelmezési vagy élelemértékesítési rendszerek, ezek egyértelműen megszaporodtak legalább 2010 óta ez, és vannak a ugye kormánynak is van, minisztériumnak termelői piacokról adatbázisa, a Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján meg lehet nézni az egyéb ilyen kosárközösségek és részes rendszerek adatbázisát, szóval azért itt vannak konkrét adataink.
Kedves hallgatóink, Zöld hullám című műsorunkban Takács Sánta Andrásnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének előadását hallgathatták meg, aki az ökológiai válság pozitív kimeneteleiről értekezett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Remélem szeretik a békákat, mert ma róluk lesz szó. Pontosabban a 2025-es év két éltűjéről. Beszélgető társam dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának vezetője. A 2025-ös év két éltűje a sárga hasú unka lett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztálya nem bízza, nem a véletlenre, hanem az állatkedvelőkre, hogy megszavazzák az év két éltűjét, vagy hüllőjét, hanem ti magatok választjátok. Egyik évben hüllőt, másik évben két éltűt, tavaly a haragos sikló hüllő volt, most idén a sárga hasú unka két éltű. Miért esett rá a választásotok?
Minden alkalommal elmondjuk, hogy mivel nagyon kevés a hazai fajoknak a száma, nem úgy, mint a rovarok, meg a madarak esetében, ahol lehet földobni választási lehetőségeket, mert hogy gyakorlatilag a tárház az végtelen. Itt nálunk ugye ez a 33 faj összesen, plusz az, hogy meg kell minden évben feleznünk őket, tehát alternáljuk a kétéltős hüllőket, emiatt ugye inkább mi választjuk ki, és nem megszavaztatjuk, az szerint, hogy mi az, amiről szeretnénk abban az évben beszélni. Már két évvel ezelőtt az Alpesi Goethe volt az év két éltűje, illetve azt megelőzően a foltos szalamandra, és ennek az egyik oka az volt, hogy most már egy ideje igyekszünk arról beszélni, hogy azok a két éltűek és hüllők, amelyek nálunk magasabb régiókban fordulnak elő, tehát hűvösebb erdei élőhelyeken fordulnak elő, azokkal kapcsolatos természetvédelmi problémákról tudunk beszélni, itt elsősorban a klímaváltozás, illetve az erdőknek a kezelése, az erdőgazdálkodásnak a hatása ezen élőlényeknek az élőhelyére. Most ugyanebbe a sorba illik bele a sárga hasú unka is, a sárga hasú unka, két unka fordul elő Magyarországon, a vörös hasú unka és a sárga hasú unka, ebből a sárga hasú az, amelyik nálunk hegyvidéken, vagy hát a Dunántúlnak bizonyos helyein vidéken is előfordul, de tényleg azokra a helyekre korlátozódik, ahol erdők vannak, sűrűbb, üdébb erdők vannak, illetve ideglenes víztestek, pocsolyák, kistavak, stb. Esetleg patakok, amelyekben a sárga hasú unka éli az életét, vagy amelyben szaporodik. Pont ezért régen egyébként hívták hegyi unkának is a sárga hasú unkát, ma már ezt nem szoktuk használni, hanem marad a sárga hasú unka.
Tehát felhívjátok a figyelmet egyrészt a melegedésre, másrészt az erdőgazdaságra. Hát a melegedéssel kapcsolatban vagy ellene olyan sokat talán nem tehetünk, talán nem is az ember által gerjesztett folyamat, ezt nem most döntjük el, viszont az erdőgazdálkodás mennyiben érintheti a sárga hasú unkát?
Annyiban mindenképpen tehetünk a klímaváltozás hatásai ellen, illetve annak a hatásait tompíthatjuk ezeknek a két éltőeknek a számára, hogyha olyan módon viszonyulunk a környezetünkhöz, amelyik segíti az élőhelyüknek a megfelelő fennmaradását. És ebben van nagyon nagy szerepe az erdőgazdálkodásnak. Ugye ezek az erdők biztosítják azt a megfelelő élőhelyet, azt, hogy nem fújja át a szél az élőhelyüket, tehát nem szárítja, nem süt be a nap olyan intenzíven ezekre az élőhelyekre, tehát az sem szárítja, és nem melegíti fel az erdőket, hanem ezek az üde erdők, például, ha mondjuk itt most a Mátra van hozzánk a legközelebb, arra gondolunk, akkor a Mátrának a legmagasabb régiói, vagy az északi lejtői, azok meglehetősen hűvösek. Tehát ha az ember nyáron arra jár, például amikor nagy kánikula van, akár csak itt Lengyöngyösen, ahol beszélgetünk, vagy ne adj Isten, pláne ha Budapestről beszélünk, akkor mondjuk 35 fok körüli kánikula van ezeken a helyeken, akkor fölmegyünk ezekre a magas régiókba, a Mátrába, akkor előfordul, hogy csak 30 fok, vagy 28 fok van a 35 fok helyett. Most ezt tulajdonképpen az erdők biztosítják részben, nyilván a magasság az egyik oka annak, hogy alacsonyabb a hőmérséklet, de a másik, hogy ez az üde jellege megmarad ezeknek az élőhelyeknek, az fakad abból is, hogy erdők borítják, és ezek az erdők nagyon sok vizet tartanak vissza, tartanak magukban, az avarban nem engedik a párolgást olyan mértékben a talajfelszínről, még hogyha maguk is a talajból párologtatnak, de a talajfelszínről nem engedik, és ez biztosítja azokat az élőhelyeket, ahol ezek az állatok, amelyekről beszéltem, a foltos szalmandra, az alpesi gőte és a sárga hasóunka éli az életét. Na most itt nagyon nagy kérdés, hogy hogyan nyúlunk az erdőkhöz. Tehát például a tarvágások azok hatalmas problémát jelentenek, több okból is. Egyrészt ott, ahol tarvágást végeztek, ott az élőhely évtizedekre teljesen alkalmatlanná válik ezeknek az állatoknak a fenntartására, vagy fennmaradására. Ott ez egy olyan meleg, először csak bokros, majd aztán ilyen fiatal erdős vegetáció alakul ki, amelyik alkalmatlan mondjuk a sárga hasónk a fenntartására, ahol a pocsolyák nem maradnak meg, ahol a pocsolyák nincsenek kellőképpen hűvösben tartva, és nagyon gyorsan párolognak, és hát a hőmérséklet is jóval magasabb, tehát ezek alkalmatlanná válnak. Ugyanaz a helyzet például azzal is, hogyha vannak mondjuk üde, mély völgyek, Mátrában sok ilyen van, amelyek bükkösökkel vannak körbevéve, vagy bükkösök takarják ezeket a mély völgyeket, jó hűvösen tartva a mikroklímát, egyrészt magánál a patakoknál, de ahol források vannak, akkor a források körül is, és bár a törvény védi ezeket, tehát ezekről nem nagyon lehet lehozni az erdőt, de már a körülötte lévő részekről igen. És hogyha a körülötte lévő részekről lehordjuk az erdőt, akkor azok a részek már átmelegednek. Ott már ráadásul a szél járni is tudja, főleg a nyári száraz, meleg légmozgás egyszerűen befúj még azokba a kis keskeny erdősávokba is, amiket még meghagytak, és ott bizony nagyon is rontják ezeknek az élőlényeknek az élőhelyét.
Érdekes, hogy a bőrzsönyben is, a bükkben nem él a sárga hasunka, Mátrában viszont annál nagyobb számban, nem régiben egy pár évvel ezelőtt a Nemzeti Park helyreállította, vagy legalábbis elkezdett egy olyan természetvédelmi munkát, hogy helyreállítsa a kisvizes élőhelyeket. Ezt gondolom segíti az unkát is. Segítette?
Igen, ez egy nagyon érdekes és egy nagyon, legalábbis jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy viszonylag hatékony segítség az unkáknak. Itt elsősorban az északi Mátrát érintette ez a dolog. Ott, ahol az unkák előfordulnak, és ahol sok kis víz volt valamikor, például az egyik ilyen érdekes dolog, ahol kis vizek voltak, ha természetes módon kidőlt egy bükk. Ugye mindenki látott már ilyet, hogy egy nagy fa kidől, minden nem feltétlenül csak bükk, de hogy egy nagy fa kidől, akkor az egész gyökere kiszakad a földből. És ugye, mivel a lejtőről van szó, hát hiszen hegyoldalról van szó, a fa ledől nyilván a lejtő irányába, és a hegy irányában marad egy ilyen kis mélyedés, ahonnan a gyökér kiszakadt, viszont a még meglévő gyökér, amelyik vízszintesből függőlegesbe fölállt, ott egy ilyen kis gátat képez ehhez a lukhoz, amelyikből kiszakadt. Na ez régen nagyon jól feltöltődött vízzel, és ideglenesen megült benne a víz éveken át, és ezek nagyon jó szaporodó helyek voltak például az unkáknak, vagy az alpesi gőtének, adott esetben még talán szalamandrának is, bár az jobban szereti a folyóvizeket, de azért ezekben is előfordulhatott, és hát persze más kétéltűeknek is, amelyek itt előfordulnak, gyepi béka, erdei béka, de most ezek most már a klíma szárazodásával eltűnnek, tehát ilyeneket nem nagyon látunk. A másik pedig, hogy kiszáradnak megint azért, mert az erdő megvan egy csomó helyen nyitva, nem csak apró pici lékek formájában, hanem jelentős hiátusok vannak az erdőben, de itt ugye az a meleg levegő át tud fújni, és ki tud száradni. Most ezeket próbálták pótolni is, és viszonylag sikeresen, tehát ott, ahol jó az erdő például, viszonylag sűrű és nincs lehordva az erdő, ott ezek a kialakított kis pocsolyák, vagy mélyedések, vagy teknők, amiket a Nemzeti Park kialakított, ezek egész jól működnek. Tehát, hogy az ember fölmegy az északi Mátrába, itt-ott lát ilyeneket, pirosra festett fakarókkal vannak megjelölve, és ott abban lehet látni sárga hasú unkákat, vagy adott esetben alpesi gőtét, esetleg más békákat. Most ezek addig működnek, amíg ezek maguk is el nem kezdenek kiszáradni, mert hogyha az erdő nem védi, vagy a klíma túlságosan szárazodik, akkor bizony ezek a mesterséges kis tavacskák is ki tudnak száradni, mert ugye ezeket nem töltik föl vízzel, bár még ezt is lehetne csinálni, de valahol ez már, hogy mondjam, amikor már minden aspektusát emberi kézzel kell fönntartani, az már nagyon rossz. Tehát igazából önmagában az egy jó dolog lenne, ha csak az a tény, hogy ezeket a mélyedéseket kialakították, ez már működne, ez nagyon jó lenne. És úgy tűnik, hogy ez egy ilyen pozitív dolog itt a Mátrában is valamennyire működik. Ennek egyébként az is célja volt, hogy nagyon sok ideglenes kis vízállás vagy pocsolyácska az erdészeti utakon a nyomvájúban alakul ki. És ezek a nyomvájuk nagyon-nagyon jók egészen addig, amíg az erdészet még egyszer át nem megy rajta, akár teherautóval, vagy akár csak az erdésznek át kell menni az erdőn a terepjárójával, és belemegy ezekbe a pocsolyákba, amelyekben mondjuk 8-10 unka tanyázik. Abból hát egyrészt, ha szerencséjük van az unkáknak, és kispriccelődnek a vízzel együtt, akkor megúszták, de ha nem, akkor néhányan el is pusztulnak, de ettől függetlenül ez a víz állandóan zavarossá válik, fölkavaródik, tehát ez nem egy ideális környezet számukra. Most ezt valamelyest kompenzálandó, egész jól működnek ezek a mesterséges teknők. De hosszú távon a megfelelő cél inkább az lenne, hogy különösen ezeken a helyeken, amelyek ennyire érzékenyek ökológiai szempontból, át kellene gondolni vagy az erdőgazdálkodási módot, vagy egyáltalán ezeket erdőrezervátummá kellene alakítani, és máshol más formában, kevésbé érzékeny területeken folytatni erdőgazdálkodást, ezt pedig meghagyni a természetnek.
Nem csak ez veszélyezteti a sárga hasú unkát, illetve egyéb kétéltűeket is, tehát a kiszáradó pocsolyák, kisebb tavak, hanem egy gomba, kitrit gomba, amiről már korábban is beszéltünk. Ez is egy unkafajjal került be Magyarországra?
Azt nem tudjuk, hogy hogyan került be Magyarországra. Vannak olyan kutatók, akik igyekeznek, illetve a maga a kétéltű hüllővédelmi szakosztály is részt vett, illetve irányított is részben ilyenfajta felméréseket, amelyekben megpróbáljuk monitorozni ennek a gombabetegségnek a terjedését. Kettő fordul elő Európában, illetve a világon. Az egyik elsősorban a békákat, de más kétéltőeket is pusztító béka kitrit gomba. A másik pedig különösen a szalamandra féléket, ebbe bele tartoznak a gőték is. Nagyon durván pusztító szalamandra kitrit gomba. Na most a szalamandra kitrit gomba nem fordul még elő a Magyarországon, a jelenlegi ismereteink szerint. Európában sajnos már itt van. A kitrit gomba azonban előfordul. Hogy hogyan került be hozzánk, nem tudjuk. Nem kizárt, hogy egy nagyon alapos mintavétellel, genetikai mintavétellel lehetne következtetni arra, hogy honnan származik, de jelen pillanatban igazán elképzelésünk nincsen. De most a jelen pillanatban talán azt is lehet mondani, hogy alapvetően majdnem, hogy mindegy is, jó eséllyel egyébként autókkal, esetleg bakancsokkal hordtuk be, kirándulók, állatszeretők, természetszeretők azzal, hogy ezeken a helyeken járkálunk, esetleg máshonnan jövünk, és hozzuk magunkkal ezt a gombabetegséget a ruházatunkon. Tehát így is bekerülhetett, most már több helyen előfordul, sajnos a sárga hasunkát érinti, tehát tudunk olyan eseteket, amikor teljes szaporlat elpusztult egy pocsolyában, mert bár a felnőttek valahogy viselték, úgy tűnik, hogy nem pusztulnak el minden esetben tőle, de a fiatalok az átalakuláskor vagy átalakulást követően nagy számban pusztultak el. Egy nagyon fontos dolog, ugye minden laikus számára, hogy amikor kirándulunk, és főleg olyan helyekre megyünk, ahol sok a kétéltő, és még esetleg szándékunk is van látni ezekből, vagy közelebbről megfigyelni, de nem csak akkor, hanem egyáltalán bármilyen másokból kirándulunk most már Magyarországon, nagyon fontos lenne az, hogy mindenki egy új kirándulás előtt a ruházatát mossa ki, tehát a nadrágját, a kabátját, a felsőjét mossa ki, és a legfontosabb, hogy a cipőt pedig nagyon alaposan pucolja le, a bakancsát, nem maradjon rajta sár, vagy iszap, vagy bármilyen ilyen fajta szennyeződés, és teljesen szárítsa ki. A kitrit gombának a spórái nem nagyon maradnak meg, úgy tűnik, nagyon száraz környezetben, ezért, hogyha teljesen kiszárítjuk meleg helyen, még jobb, hogyha napon szárítjuk ki a lábbelinket, akkor megakadályozzuk, hogy a fertőzést átvigyük egyik helyről a másikra. És ez tényleg nagyon fontos, hogy mindig tegyük meg. Még akár egyébként, hogyha több napra elmegyünk ugyanarra a környékre, mondjuk a Mátrába, vagy a Zemplénbe, vagy a Bükkbe nincsen, vagy a Bakonyba, kirándulni, akkor is este tegyük meg azt, hogy amennyire lehet lepucoljuk a ruhánkat, lepucoljuk róla a sarat, a cipőnkről is a sarat, és a szálláson teljes egészében kiszárítjuk, hogy a következő napra már egy lehetőleg legalábbis kitrit gomba szempontjából fertőtlenített ruházatunk legyen. Ez ellen a gombabetegség ellen nagyon-nagyon nehéz védekezni, azonban ami szerintem a laikus közönség számára egy elsődleges, megfontolandó és követendő dolog lenne, hogy ne fogjuk meg őket. Tehát amikor ezeket az állatokat látjuk, ne próbáljuk megfogni. Tudom, hogy nagy kísértés, tudom, hogy nagyon jó dolog kézbe venni, megnézni, pláne ha valaki gyerek, akkor hogy ne szeretne békát fogni. Hát mindannyiunk imádott gyerekkorában békát fogni, és megnézni, és hát gyönyörű szép egy unka, ugyan felülről látszólag nagyon jellegtelen, de a hasa az éling sárga, foltos, és ez egészen meghökkentő látvány, és ezt nyilván mindenki szeretné látni. De ha az unkák szempontjából akarjuk nézni, akkor mégiscsak jobb lenne, ha nem nyúlnánk hozzájuk, hanem megpróbálnánk megnézni ott a pocsolya szélén állva, le lehet őket fényképezni telefonnal is, fényképezőgéppel is, és időnként azért megmutatják a hasukat, mert nem is a hasukat, de ahogy ott állnak a víz színén, lehet látni, ahogy az úszóhártyás lábaiknak a talpát azért föl-föl mutatják, és ez nagyon szépen mutatja, hogy milyen sárga színük van.
Nem vágják hanyat magukat?
Nem, az unkák nem vágják hanyat magukat. Amikor figyelmeztetnek, ugye ahhoz már zaklatni kell őket, hogy figyelmeztessenek bennünket, akkor egy úgynevezett unkareflexet mutatnak, ami továbbra is hason maradnak, de egyszerűen elkezdenek homorítani, vagyis, hogy a hátukot homorítják, amennyire csak bírják, és a végtagjaikat, a lábaikat is így kifordítva fölfele mutatják a talpukat, amennyire lehet. Ezért felvillantják a hasuk oldalán a sárga mintázatot, és felmutatják a talpukon is ezt a sárga, nagyon élénk sárga mintázatot. Ugye a sárga, fekete, az egy figyelmeztető jel, arra nagyon sok élőlény reagál úgy, hogy ehhez nem szabad hozzányúlni, mert ez mérgező lehet, úgyhogy ilyenkor nem is piszkálják. Nyilván, hogyha egy állat mégis elkezdi piszkálni az unkát, akkor valószínűleg megfogja a csőrével, szájával, kiveszi a vízből, leteszi maga elé, megforgatja, na akkor felvillan a teljes hasa a békának, de ő maga nem vágja hanyat magát.
Egy dologról még szerintem beszélnünk kell, van a vörös hasunk, illetve a sárga hasú. Ha nagyon durván elkülönítjük, akkor a vörös hasúak az Alföldön, a síkvidéken élnek, még a sárga hasúak a hegyvidéken, de hát nem ilyen egyszerű köztük a választóvonal, mert vannak hibridek. Egy védett állat minden formájában védett, tehát az ebihal, a pete és a kifejlett állat. Egy hibrid esetében kijár neki a védelem, vagy lapát?
Abszolút kijár neki a védelem. Nem olyan sok helyen fordul elő hibrid. Zemplénben tudunk, illetve itt Magyarországon néhány helyen előfordulnak a két fajnak az elterjedésének a határán. Egyébként Európában a két faj elterjedésének a határán szinte mindvégig előfordulnak hibridek. És hát ez igazából egy normális dolog, ez a természetben előfordul. Ezek a hibrid zónák nem tűnnek nagyon szélesnek, tehát az nem jelenti azt, hogy a két faj összeolvad egymásba, csak vannak egyedek, amelyeknek látszik, hogy az egyik szülője sárga hasú, a másik szülője vörös hasú unka volt. Ugye nálunk itt talán a Mátrában, vagy az Zemplénben ott az a határterület, a sárga hasú unka az inkább a magasabb régiókban fordul elő, itt főleg a keleti ország részben talán nem is tudom, jó néhány száz, 4-5-600 méter felett, még nyugati ország részben előfordul akár 3-400 méter környékén is, de itt például a Mátrában azért a sárga hasú unka egész magasra fölhatol. Előfordul itt például a Szent Anna-tónál, és ott még vörös hasú unka fordul elő, és hát igazából talán Mátraháza környékén láttunk egy pocsolyában mind a kettő féle unkát, amelyek nem is hibridek voltak, hanem az egyik ez volt, a másik az volt.
Még egy kérdés, az unka név az honnan származik?
Az unka név abból a hangból származik, amelyeket adnak. Mindkét faj unkog, ilyen halk unk hangot adnak, kicsit magasabbat, mint az én hangom. Ebből a vörös hasú unkájé sokkal erősebb, mert neki van egy külső hanghólyagja, ami felerősíti. A sárga hasú unkának ilyen nincs, emiatt sokkal halkabb, tehát csak nagyon közelről lehet hallani általában, de azért meg lehet hallani azt is. Talán a sárga sonkánál ez nem annyira jellemző, mert az ember nem tölti ilyen sárga sonkákkal teli helyen az estéket, mert ugye Mátrában kevésszer fordul elő az ember olyan helyen, ahol este fele, ahol mondjuk úgy megszólalnak, vagy hogy lepihen az ember, és úgy elcsendesedik körülötte minden, de az unkák esetén igen, tehát ugye mondjuk az Alföldön egy olyan helyen leül az ember egy este, vagy olyan víz mellé, ahol unkák vannak, ott borzasztóan hangosak, tehát ott sok száz unka egyszerre hallatja a hangját, nagyon erős a hangjuk, nagyon, nagyon megkapó, és egyébként nagyon érdekes hallgatni, és jó dolog hallgatni őket.
Az elhangzott beszélgetésben a 2025-ös év két éltőjéről, a sárgahasú unkáról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltő és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente.
Fekete István, januári hírek. Az új évig elhúzódó ősznek nehezen, de vége szakadt. Két kemény nap összerántotta a szétmálló sáros rögöket, és utána, amint illik, elkezdett szálinkózni a hó. Szép, finoman, szinte kötszerűen. De azért hamar meglátszott a dombokon. Megmaradt. Aztán szorgalmasan hullott tovább, és két nap múlva fehér volt a határ. Bevált az öreg közmondás, a kutya nem ette meg a telet. Érdemes volt a körvadászatokkal várni. Fekete határban nehezen kelő, sárpapucsos nyulakat lődözni igazán nem mulatság. Eltekintve a vadászok és hajtók lábait húzó, darabunként 5 kilós sárkoloncoktól, a vele járó fáradtságtól, olyanok a nyulak, mint a vályogvető cigány. Hasik sárosak, és a vadkereskedő egyáltalán nincs elragadtatva. Ez pedig pénzbe kerül. De az idén erről szó sem volt. Kopogott a határ, a magnak való élelmes nyúl idejében otthagyta a veszedelmes tájékot, és az eredmény sem volt rossz. Jó közepes. Pedig sokfelé panaszkodnak, hogy az idén kevesebb volt a nyúl, mint tavaly. A körökben szépen repdestek a foglyok is. Most a bőséges télelő után egy kis égkop következik, és a gyengéje megsínli a havat meg a hideget, de ez hozzátartozik a természetes szelektáláshoz. Az etetőket még nem igen látogatják. Ragadozót keveset látni. Egy-egy karvaj ármánykodik az árkok partját cserkészve, de híját még az idén nem láttam. Szürke varjú kevés van, az is inkább a feketével állt össze, és köztisztasági tevékenységet folytat az utakon. Dacára a becsületes foglalkozásnak hamarabb felrebbennek, mint a feketék. Úgy látszik, van a fülük mögött. A tavaszi bűnök árnyéka kísért. A szomszédos területet egy pár galambász héja is bérli az ember bérlőn kívül. Ez az egy pár héja teljesen tönkretette a terület fogolyállományát. Határuk a falu. Soha a falun innen nem látni őket, pedig nálunk most szépen van fogoly, puska végre alig kerülnek. Üres lomtalan a határ, becserkészésről szó sem lehet. Szívesen felajánlanánk a szomszédnak öreg bagjunkat, hogy uhúzással próbálkozzék, de szegény fülesünk egy csöpörgős novemberi napon elköltözött az örök és szabad vadászmezőkre. Talán az öregség bántotta, talán a szabadság utáni vágy koptatta el az egészségét, nem tudom. Egy reggel holtan találtuk. Sok szép hajnali vadászatnak volt tanúja. Nyugodjék! Egy hajtásunkba, sűrű, bokros vízmosásban két kutya is belekerült. Egy foxi és egy farkaskorcs. Tőlem nem messze voltak, de jól láthattam tanakodásukat. Viselkedésük pontosan az erdei vadé volt. A foxi visszatört lövés nélkül, a farkas pedig oldalt vágott ki, hol, bár messziről, mégis elegendő sörétet kapott az oldalába. Nagy jajgatva elvonszolta magát, remélem beledöglik. Bár ez nem biztos. Egyik erdőőrünk a nyáron elég közelről pofondurrantott egy farkaskorcsot, amely magam is láttam, de már itthon a faluban, még igazán féldöglött volt, és mégis kigyógyult, de ki ám? Igaz, a fejét félretartotta, mintha a baloldali dolgoktól undorodnék, de a jobb oldaliakra annál nagyobb szepíje volt. Nyulászott vidáman tovább, már csak úgy, félpofára, amíg rossz sorsa egyik barátommal fogjászat közben össze nem hozta. Ő aztán nagyon lőtte. Végérvényesen. Téli vendégségbe visszamaradt két pár örgébicsünk, vagy ahogy Somogyban mondják, Szarka Gábor. Kemény kötésű legények, az bizonyos. Úgy rebdesnek, mint kánikulában, és olyan nyugodtan megülnek a jeges ágon fészkelődés közben, mintha búza kereszten üldögélnének aratás idején. Tudom, hogy néha a tilosba tévednek, és a tél apró zsellérei, a címkék, őszapók, tengelicék nincsenek biztonságba tőlük, mégsem visz rá a lelkiismeret, hogy bántsam őket. Akik ilyen keményen megdolgoznak a létét, azok meg is érdemlik, hogy éljenek. Reggelenként szinte keresem szürke gombóc kis testüket az ismerős fákon. Megvannak. De elgondolom, hogy a felborzolt tollak alatt vajmi kevés lehet a hús. Talán nincs is. Rókánk kevés van az idén. Friss havon csapát is alig találni. Tavaly sok szuka esett, így nem volt jó a szaporulat. Egyet lőttem mindössze, az is kam volt. Sűrű zanótosban trappolt előttem, és csak a hátát láttam. Lövésemre felvágta a farkát. Azt gondoltam, vége hagyományos szerencsémnek a rókákkal. Mikor a hajtók kijöttek, mégis megnéztem a lövés helyét. Ott feküdt a róka. Nem is nagyon örültem neki, hiszen ez természetes. A következő hajtásban aztán úgy elhibáztam egy-egy gyenge 20 lépésről, hogy még duplázni is elfelejtettem. Azt hiszem, ezzel aztán futcs a rókás szerencsének. Úgy érzem, nem is érdemlem meg. Még ha valami vad rohanásában lett volna, de alig ballagott. Egyik körünkben pedig a rét közepén felrepült a havas zsombékok közül. Egy gólya. Nagyon-nagyon szomorú látvány volt. Ösztövér lábaival kétszer is nekifutott, amíg felvonszolta magát a levegőbe. Pedig nagy súlyt nem kellett neki emelni. A körön kívül 30-40 lépésre ismét leszállt, és ott gubbaszott a fehér világban halálra váró egykedvűséggel. Ősi, életre ösztökélő ösztönök talán keserűen lázadtak a fehér arcú végzet ellen, de ha körültekintett, belátta, hogy itt csak meghalni lehet. Szárnya mögé dugta hát a fejét, talán álmodott egyet-kettőt a tavaszi réte gólya hírvirágos világáról, a kémények melegéről, hol meglátta a napsugaras világot, és szépen készült a jeges kezű úr fogadására. Valaki meg is jegyezte. Szegény párja, legjobb lenne agyonlőni. De nem nyúlt a puskájához senki.
Elhangzott Fekete István januári hírek című írása. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom továbbá a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompas Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok.